Nálunk esélyt kaphatsz, hogy 1000 esélyt adhass.
Bemutatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Köszöntjük hallgatóinkat a Mária Rádió Váci stúdiójából, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola M-épületéből. Adásunkban Libor Józsefné dr. rektorasszonnyal beszélgetünk. A mikrofonnál Elekes Györgyi. Reméljük, nem haragszanak meg a hallgatók, ha tegeződni fogunk a rektorasszonnyal, mivel kollégák vagyunk. Szervusz, Zsuzsa!
Szervusz, Györgyi! Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
2017. augusztus 1-én kaptad meg rektori kinevezésedet, de korábban is a főiskola oktatójaként, sőt, rektorhelyettesként tevékenykedtél. Most, hogy rektori pozícióba kerültél, milyen terveid vannak?
Igen, a főiskolán 12 óta vagyok oktatóként, 15-től kaptam meg a rektorhelyettesi kinevezésemet, és hát ahogy említetted is, 17. augusztus 1-től rektorként igyekszem segíteni a főiskola munkáját. A terveink között elsődlegesen az a cél lebeg, hogy a főiskolát föllendítsük egy kicsit, és minél jobban kvalifikált és pozitív emberséggel, talán ez a legjobb szó rá, felfegyverzett hallgatókat, pedagógusokat, segítőket tudjunk kibocsátani.
Tehát az pozitív önképet fontosnak tartod. A következő kérdésem is tulajdonképpen ehhez csatlakozik, tehát hogy hogyan látod, mit teheti vonzóvá ezt a főiskolát a hallgatók számára?
Hát én úgy gondolom, hogy éppen a kicsiségünkben van az erényünk és az előnyünk a többiekkel szemben, hiszen még egy nagy egyetemen elkallódhat egy-egy hallgató, nem olyan barátságos közegben találja magát ugye a családból kiszakítva közvetlenül, mint nálunk, hiszen nálunk minden tanórán az adott csoport, az adott szak hallgatója együtt van jelen, az oktatókat is, a hallgatótársakat is személyesen ismeri, nagyon hamar kialakulnak baráti társaságok, és az oktatók is személyesen tudnak segíteni, ha valami probléma adódik.
Tehát a személyesség, a baráti hangulat, a baráti légkör, az mindenképpen a főiskolának az egyik erénye, ami miatt érdemes idejönni. Mennyiben érzed fontosnak, hogy ez egy katolikus intézmény?
Több szempontból is fontosnak érzem ezt a momentumot, hiszen egyrészt a hallgatóinknak a tananyagban is megjelenik a katolikus értékeknek a közvetítése és átvétele a részükről. Gondolok itt például a szociális érzékenységére a katolikus egyháznak, a karitatív tevékenységére, de akár az egyházi ünnepekre is gondolhatunk, hogy ez hogyan jelenhet meg a kisgyermekek nevelésében. Más oldalról viszont a saját kollégáinknak a személyes példamutatása is nagyon nagy hangsúlyt kap a nálunk lévő hallgatóknak a nevelésében, nyugodtan nevezhetem nevelésnek, hiszen nálunk a családias légkörből kiindulva valóban egy nevelő légkörben folyik a hallgatóknak a képzése. És én úgy gondolom, hogy ezt a nevelő szemléletű hozzáállást, ezt a katolikus szemléletű hozzáállást tovább tudják majd vinni a saját munkájuk, saját hivatásuk gyakorlásánál is.
Azoknak a hallgatóknak, akik nem tudják, hogy milyen szakokat kínál az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, bemutatnád, hogy milyen szakképzések, illetve szakok vannak a főiskolán?
A főiskola alapprofiljába a pedagógus képzés tartozik. Ide kapcsolódóan egészen a pici gyermekektől a nagyobbacskákig foglalkozunk a nevelők oktatók képzésével, tehát csecsemőgondozó és kisgyermeknevelő alapképzési szak, óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, valamint a felnőtteket sem hagyjuk ki a segítő légkörű oktatásból, így a szociálpedagógia szakot említeném meg, amely a felnőtt, illetve fiatalkorú, de rászoruló emberek segítéséhez képes szakembereket. Valamint, mivel katolikus főiskola vagyunk, a hitéleti szakjaink is nagy hangsúlyt kapnak, kántor és a katekéta lelkipásztori munkatárs szak.
A katekéta lelkipásztori szakot újból be kellett indítani a főiskolán. Miért tartottad fontosnak, hogy beinduljon ez a szak?
Nem kellett, de nagyon nagy elvárásokat támasztottunk mi saját magunk felé abból a szempontból, hogy a kisgyermekeknek a hitéleti nevelésében egyre nagyobb szerepet szeretnénk játszani. A katekéta lelkipásztori munkatárs szakon végzett hallgatóknak lesz lehetőségük akár az iskolákban hitoktatóként fellépni, de akár a felnőttek hitoktatásában is részt venni, és segítségére lenni az egyre csökkenő számú papságnak.
A főiskola a tudományos élet egyik színtere is. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola milyen fórumokat kínál a tudományos élet számára?
Hát itt talán szétválasztanám, hogy milyen lehetőséget kínálunk a hallgatóinknak, és milyen lehetőségeik vannak az oktató kollégáknak. A hallgatók számára a tudományos diákköri munkát emelném ki, mely országos konferenciával zárul, az arra érdemes hallgatók és dolgozatok fölkerülnek egy országos megmérettetésre is. Nagyon szép eredményeket szoktunk elérni ezeken a fórumokon. Másrészt helyi, illetve más intézményekkel, szervezetekkel közös pályázatokat is szoktunk kiírni a hallgatóink részére, ahol a tudományos vénájukat kiélhetik, kutatásokban vehetnek részt, valamint minden tanszék működtet kutatói műhely. Ezek a kutatói műhelyek a tanszéki kereteken belül indítanak egy-egy témában hallgatókat és bevonva kutatásokat, kísérletezéseket tulajdonképpen, hiszen a természettudományos tanszéken akár kísérletek is történnek, és ezekben a kutatásokban a hallgatók nagyon szép számmal vesznek részt, és nagy örömmel vesznek részt, hiszen itt egyrészt partnerei lehetnek az oktatóiknak, másrészt megtapasztalhatják, hogy milyen is az, amikor egy kutató munkát tudnak végezni.
Egy-két konkrét tudományos műhelyt meg tudnál nevezni nekünk, vagy egy-két konkrét tudományos projektet, amiben a hallgatók részt vesznek a főiskolán?
A matematika és természettudományi tanszéken például módszertani kutató műhely folyik. Azt valljuk, hogy a természettudományok és a matematika oktatásában is a szemléltetés, a gyakorlatiasság, a példamutatás, a kísérletezés sokkal nagyobb szerepet kell, hogy kapjon az oktatásban, és ehhez különböző módszertani eszközöket, gyakorlatokat, példákat szeretnénk felkutatni, és ezeket feldolgozni a hallgatókkal. De ugyanígy említhetném, ami nagyon nagy publicitást is kapott a múlt fél évben, a szociálpedagógiai területen folytatott kutatás, a börtönprojektet említhetném meg, ahol a hallgatók szintén az oktatóikkal együtt nagyon komoly, valóban tudományos kutatást folytattak hosszú időn keresztül.
És végül, de nem utolsó sorban, ne felejtsük el, hogy az főiskolának több tudományos lapja is van, ahol a hallgatók is publikálhatnak.
Így van. A hallgatóknak publikálási lehetőséget biztosítunk három szakfolyóiratunkban. Az egyik a szociálpedagógia nevű szakfolyóirat, a másik a katolikus pedagógia, és végül a magyar tanítás, melynek a neve meg fog változni, hiszen a magyar nyelvi kultúrának a továbbítása, fejlesztése az már az óvodáskorban elkezdődik. Ezekben a folyóiratokban a kollégáinknak is van lehetőségük, hogy publikáljanak, hiszen nagyon sok olyan rendezvény van, ahol meg tudnak jelenni ők is a tudományos munkáikkal.
Számos konferenciát szervezett az utóbbi időben a főiskola. Néhányat megemlítenél a hallgatóknak?
Így van. Hazai és nemzetközi vonatkozású konferenciáink is vannak. Már hagyományos a kisgyermeknevelési konferenciánk, melyet a Martonvásári önkormányzattal közösen szoktunk szervezni, illetve a keresztény nevelés tudományi konferenciánk. Valamint kiemelném a szintén országos jelentőségű romanapi rendezvényünket, amely immár 7. alkalommal került megrendezésre.
Hallgassunk egy kis zenét. A főiskola hallgatóiból álló Hangár együttes zenél nekünk. Most adták át a főiskola új kampuszát. Milyen terveik vannak?
Budapesten épült egy vadonatúj 21. századi működésnek megfelelő gyönyörű épület. 2017. decemberében került átadásra ez az új kampusz a budapesti 20. kerületi Török Flóris utcában. Egy nagyon régi általános iskolai épületet újítottunk fel, mely most már a 21. századi követelményeknek is megfelel. Ebben az épületben nagyon sok új dolgot tervezünk megvalósítani. Többek között ide jönnének át a továbbképzési szakjaink, valamint módszertani központ kialakításán kezdtünk el dolgozni, és hát terveink között szerepelnek különböző, nyilván az alapképzéseinkhez kapcsolódó OK és képzéseknek a beindítása is. Ez a gyönyörű épület konferenciáknak, rendezvényeknek, különböző akár családi eseményeknek is helyszínt tud adni, hiszen nagyon sok közösségi térrel, de külön elkülöníthető kisebb tanulószobákkal, illetve hatalmas előadókkal is rendelkezik.
Valóban ez egy gyönyörű épület, és biztos számos nagyon jó konferenciának fog otthont adni. Ha egy kicsit tovább fűzzük ezt a gondolatmenetet, és ha a főiskolát egy tágabb kontextusba szemléljük, akkor hogyan látod a jelenlegi felsőoktatás erényeit és gyengeit?
Én a legnagyobb erénynek azért még mindig azt tartom, hogy szakmailag nagyon jól képzett hallgatók kerülnek ki a nagy egyetemekről és a kisebb főiskolákról is. Európai és világszinten is azért a megszerzett tudás az mérhető és elismerhető. Ami talán problémás lehet, az a módszertan kérdése. Egy picit talán megrekedtünk mi ezen a katedrás színvonalon, itt a felsőoktatásban. Módszertanban mindenféleképpen szükség van módosításra, és még az ennél is nagyobb problémának pedig azt tartom, hogy elszemélytelenedik talán egy picit a felsőoktatás. A nagy egyetemeken egy-egy neptunkódként kezelődnek a hallgatók, nem úgy, mint nálunk. Örömmel mondhatom, hogy nálunk azért a családias légkörnek köszönhetően név szerint ismerjük a hallgatókat, és nem egy számként kezelődnek.
Nagyon érdekes ez a meglátásod. Úgy látod, hogy a frontális oktatásban, a felsőoktatásban is elavult?
Mindenképpen változtatni szükséges a módszereken. Az interaktivitásnak a jelentőségét emelném én ki. A fő cél talán az lehet, hogy a gondolkodás módban történjen egy kis változás. Nagyon sok vád éri, nem csak a felsőoktatást, a középfokú képzést is, hogy tudáshalmazt próbálunk bele tömködni a gyerekek vagy hallgatók fejébe, és nem a gondolkodási módokat tanítjuk meg nekik, illetve a tehetséget nem tudjuk kellőképpen kiaknázni, ami a hallgatókban rejlik. Ezen a téren mindenféleképpen változtatásra van szükség. Mind a mellett, hogy én azért azt vallom, hogy ahhoz, hogy valaki egy gondolatmenetet végig tudjon vinni, vagy fejleszteni tudja a gondolkodását, azért egy bizonyos alaptudásra igenis szükség van. Én nem igazán tartom azt jó elképzelésnek, ami most különböző videókban előkerült, ha én mondjuk egy testnevelő tanár akarok lenni, akkor nekem semmi szükségem nincs földrajzot, biológiát, matematikát tanulni. Igenis egy bizonyos alapképzettségre, egy alaptudásra szükség van, hiszen ezek adják a bázisát, a kapaszkodóit annak tulajdonképpen, hogy legyen a gondolkodásunk folyamán mihez nyúlni, miből tovább lépni, tovább fejlődni.
Tehát a műveltség, ami a közép-kelet-európai régióban mindig egy fontos érték volt, az továbbra is fontosnak tartott, csak a kreativitást, a flexibilis gondolkodást, a rugalmasságot, azt a felsőoktatásban is szeretnéd jobban láthatóvá tenni.
Így van, ez tökéletesen jól látod, teljesen egyetértek veled. Azon persze lehet vitatkozni, hogy ezek az alaptudások, hol is húzódik meg ezeknek a határa, mennyi az a mennyiség, ami tényleg értelmes módon átadható a fiataloknak, és hol kezdődik az, amikor csak beszélgessünk, vagy vitatkozzunk a témákról. De még egyszer mondom, a vitatkozásnak is akkor van értelme, ha azt egy megfelelő tudományos alapossággal tudjuk folytatni.
Evezzünk más vizekre egy kicsit. Matematika, fizika szakos tanárként végeztél a Szegedi Egyetemen. Milyen kérdések izgattak akkoriban, és ezek a kérdések hogyan változtak a pedagógiai pályád során?
Tulajdonképpen az alapkérdés, amelyre most is keresem a választ, az mindig ott motoszkált bennem, ez pedig az, hogy hogyan lehet emberközelivé tenni a matematika oktatást. Nagyon sok gyerek, fiatal, felnőtt óckodik, sőt, sokan sajnos büszkék arra, hogy nem értenek a matematikához. Én ezzel nagyon vitatkoznék, hiszen a matematika egy olyan alaptudomány, amelyet nem megtanulni kell, tulajdonképpen persze itt is vannak olyan alaptételek, amiket meg kell tanulni, hanem ez állandó része kell, hogy legyen az életünknek. Nincsen olyan momentum, olyan tudományág, olyan szórakozási lehetőség is akár, ezt is mondhatnám, amelyben a matematika ne jelenne meg.
Akkor talán neked is volt egy kiváló pedagógusod, aki bevezetett a matematika tudományában, és ő szeretette megveled a matematikát?
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen csak jó tanáraim voltak, úgy a matematika, mint tulajdonképpen a más tárgyak tekintetében is. Nagyon kevés negatív tanárpéldával találkoztam szerencsére. Talán ezért is lett belőlem is tanár, hiszen pici koromtól nagyon jó pedagógusok vettek körül, úgyhogy én óvodás koromban óvónéni szerettem volna lenni, aztán tanítónéni, és így tovább. Úgyhogy aztán végül is a felsőoktatásban kötöttem ki, bár tanítottam általános iskolában is rövid ideig egyetemi éveim alatt, és középiskolában is voltam óraadó, de azért a szívem csücske mindig az volt, hogy a gyerekek, fiatalok képzésére megfelelő szakembereket hogyan tudunk mi magunk képezni.
És a felsőoktatásban fiatalon kerültél?
Igen, az egyetem elvégzése után a Szolnoki Főiskolára kerültem oktatóként. Hát a hallgatóim sokszor nem is tudtak különbséget tenni közöttem és hallgatótársaik között, úgyhogy néha ez vicces helyzeteket is eredményezett. Hát ott 22-23 évet dolgoztam, gazdasági matematikát tanítottam a főiskolán, és utána 2012-től vagyok itt a Zapor Vilmos Katolikus Főiskolán.
Az egykori tanársegédből hogyan lettél rektor?
Hát tulajdonképpen hosszú út vezetett el ideig, hiszen már majdnem 30 éve vagyok a felsőoktatásban. Ami a mai kor emberének is alapkövetelmény, az állandó képzés, amiben részt vettem én is. Tehát egy másoddiplomás képzésen közgazdász diplomát is szereztem, és ott a Közgazdaságtudományi Egyetemen védtem meg az első doktori címemet, gazdasági matematika témakörben. Majd utána a Debreceni Tudományegyetemen valószínűségszámítás témakörből PhD-ztam. Közben azért a távoktatásban is sikerült sok új ismeretre szert tennem. Tutorképző, illetve távoktatási szakértő is vagyok. És hát talán fel se lehet sorolni azt a sok-sok tanfolyamot, ami így menet közben adódik. És hát a legutóbbi, az már ugye idősebb fejjel a közoktatás vezető képző, amit elvégeztünk több kollégámmal együtt. Hiszen itt a képzésünkben ugye óvónők, tanítónők képzése is zajlik, és az ő tudásukat bővítendő fontos, hogy átadjuk olyan ismereteket is, mely aztán a vezetésben is esetleg hasznosítható a számukra.
Az elkötelezettség és az elszántság fontos erény egy pedagógus számára. Talán nem véletlen, hogy a főiskola szlogenje, nálunk esélyt kaphatsz, hogy ezer esélyt adhass. Hogyan született ez a szlogen?
Mint túl sok más egyéb dologban is, akár a főiskolai rendezvényeket tekintjük, vagy más célkitűzések megbeszélését, bevontuk a hallgatókat ennek a meghatározásába is. Egy pályázatot írtunk ki a hallgatók számára. Nagyon sok, nagyon jó pályamunka érkezett, nagyon nehéz dolga volt a vezetőségnek, hogy a megfelelőt sikerüljön megtalálni. Amiért erre a szlogenre esett a választásunk, az az, mert ez az összes főiskolán folyó képzési szakhoz gyönyörűen passzol. Úgy az alapképzési szakjainkhoz, mint a mesterképzési szakunkhoz, a neveléstudományi mesterképzési szakhoz is, hiszen nálunk minden hallgató arra kap egy esélyt, ha sikeresen elvégzi nálunk az oktatást, hogy a rábízottaknak tudjon újabb esélyt nyújtani ahhoz, hogy sikeres emberek legyenek és boldoguljanak az életben.
Ez zárszónak is tökéletes. Köszönjük a beszélgetést, Libor Józsefné, dr. rektorasszony volt a vendégünk.
Vigyél tovább!
Folytatjuk a műsorunkat, amelyben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola képzéseit mutatjuk be. Az óvodapedagógus szakról dr. Zóka Katalin szakfelelőst kérdezzük. A mikrofonnál Elekes Györgyi. Szervusz, Kata!
Szervusz, Györgyi!
Az óvodapedagógus képzésben te Zsámbékon is részt vettél, ugye Zsámbékról költözött a főiskola Vácra. Mennyiben változott a képzés a főiskola zsámbéki időszakához képest?
Hát az időszakhoz képest változott, a helyszín nem változtatta meg a képzést, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, amelyek minden esetben reagáltak azért a társadalmi kihívásokra. Sokféle innovatív törekvést építettünk be a mintatantervbe, ezeket alapvetően a képzési és kimeneti követelmények szabályozzák. Nagyobb lett az intézmények mozgástere az intézmény specifikus tartalmak megjelenítésében, így mi is széles kínálatot biztosítunk a hozzánk jelentkezők számára. A különböző pedagógiai, családpedagógiai, integrált nevelési, tehetséggondozási szakmai tartalmak mellett zeneóvodai foglalkozások tematikájában. Ezek mellé az utóbbi években beépültek angol nyelvi modulok, környezettudatos nevelés, hagyományismeret, gyermekvédelmi kurzus kínálatból választhatnak a hallgatóink.
Óvodapedagógus képzés sok helyen működik az országban. Mi az erőssége a váci képzésnek?
Én azt gondolom, hogy sokféle értéke van a mi képzésünknek, ami a leghangsúlyosabb és a legkiemelkedőbb, az a gyakorlati képzés magas óraszáma, és az utóbbi években többféle racionalizálási, gazdasági szempont szerint próbáltuk az óraszámokat csökkenteni, de a gyakorlati képzésben megmaradt a magas óraszám. A hallgatóink első fél évtől kezdve gyakorló óvodákban, gyakorló intézményekben gyakorolhatnak. Mindig biztosítottuk a gyakorlatvezetői kísérést, hogy meglegyen az elmélet és a gyakorlat. A hallgatóink változatos intézmény típusokban szerezhetnek óvodai gyakorlati tapasztalatokat, budapesti, váci és falusi óvodákban is. Egyrészt ez széles körű tapasztalatot és nagyon sokszínű szakmai kapcsolati hálót biztosít a hallgatóink számára. Igen, gyakran fordul elő az, hogy már a gyakorlatokon állást ajánlanak a hallgatóinknak. Az egyik legnagyobb problémánk, hogy a harmadéves nappali tagozatosok átmennek levelező tagozatra, mert helyezkednek már hallgatóként, és ebből is látszik, hogy igény van a mi hallgatóinkra.
Tehát akkor a képzés népszerű, sokan jelentkeznek a képzésre. Ahhoz, hogy valaki óvodapedagógus legyen, a jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük. Mi a célja ennek az alkalmassági vizsgának, és miből áll az alkalmassági vizsga?
Az alkalmassági vizsga több elemből áll. Egyrészt van egy testi-fizikai alkalmassági vizsga, egy beszédalkalmasság, ahol alapvetően az artikulációját vizsgáljuk a jelentkezőnek, illetve a szövegértelmezési képességét. Énekzenei alkalmassági, amelynek az előzetes követelményei megismerhetők a honlapunkról is és a Felvi honlapjáról is, illetve egy egészségi nyilatkozatot kell kitöltenie a házi orvossal a jelentkezőnek.
Ezután a beszélgetés után, akik kedvet kaptak, hogy felvételiznek az Apor Vilmos Katolikus Főiskola óvodapedagógus képzésére, meddig tehetik meg, mikor van az utolsó határidő, amíg jelentkezhetnek?
Szeretettel várjuk az érdeklődőket az elkövetkező nyári időszakban, a pótfelvételi eljárás keretein belül. Július vége felé derülnek ki az eredmények, augusztus elejéig lehet majd a jelentkezéseket beadni, és augusztus közepén, utolsó hetében várhatóak az alkalmassági vizsgák.
Milyen honlapot kell figyelni a felvételizni a szándékozóknak?
A főiskolánk honlapján az avkf.hu-n, illetve a felvi.hu felületen is utána tudnak nézni a követelményeknek.
Van-e speciális követelmény az alkalmassági vizsgán az idegen nyelvű képzéseknél?
A nemzetiségi szakirányainkon, ez német nemzetiségi szakirányt, illetve cigány-roma szakirányt jelent, németből szükséges az előzetes nyelvtudás, ezt az alkalmassági vizsgán a német nyelvszakos kollégáink felmérik. Cigány nyelvből nem kell előzetes tudás, hanem majd a képzés során magas óraszámban tanulják a cigány nyelvet a hallgatóink. Ennek a képzésnek nagy előnye, hogy a záróvizsga teljesítése felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. És egy újdonság a képzési struktúránkban az angol nyelvű óvodapedagógus képzés, amelyik képzése szintén kötelező belépő az angol nyelvtudás. Ezt is az alkalmassági vizsga keretein belül mérik fel a kollégáink.
Nyelvvizsgához kötött a felvételi?
Egyelőre nem. Jelenlegi szabályozás szerint az alkalmassági vizsgát kell teljesítenie a hallgatónak.
Tapasztalataid szerint kik jelentkeznek a szakra, és kinek ajánlod a képzést?
frissen érettségizett fiatal lányok, és nagyon jó tendencia, hogy frissen érettségizett fiatal emberek is jelentkeznek. Ők többnyire a nappali tagozatos képzésünkre, de nagyon népszerű a levelező tagozatos képzésünk is. Fiatal családanyák, vagy fiatal és nem annyira fiatal családanyák, pedagógusok, akár más területekről jogász, mérnök végzettségű hallgatóink is vannak, családapák, olyan családapák, akik felelősséget éreznek a jövő nemzedék nevelése iránt.
A válaszodból kitűnik, hogy sokszor pályamódosítók jelentkeznek a levelező képzésre, és az is előfordul, hogy nem csak nők, hanem meglepő módon férfiak is jelentkeznek a képzésre. Mit gondolsz, ennek munkaerőpiaci háttere van? Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, magasabb bérezése jár egy óvodapedagógusnak a bére, mint egy átlagos közszférában dolgozói?
Hát itt csak feltételezéseim lehetnek. A munkaerőpiaci igény az egyértelmű, nagyon nagy az óvodapedagógus hiány. A karrierközpontunkon keresztül rendszeresen küldjük végzett hallgatóinknak és jelenlegi hallgatóinknak az állásajánlatokat, és bizony nem egyszerű ezeket az állásokat betölteni. Tehát a végzettjeink mind elhelyezkednek. Arra is vannak kimutatásaink, hogy milyen arányban az óvodapedagógia területén, elég nagy arányban a nappali tagozatosaink és a levelezős hallgatóink is.
Ez egy remek tendencia, hogy az óvónénik mellett óvóbácsikat is láthatunk a mai magyar óvodákban. Az óvodapedagógus szak elvégzése után milyen további képzési lehetőségeket kínál a főiskola?
A továbbképzési központunk széleskörű kínálatot biztosít az érdeklődők számára. Fejlesztő differenciáló pedagógia, drámapedagógia, vezető óvodapedagógus képzés, gyakorlatvezető mentor az iskoláskor előtti nevelésben, népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató képzés, értelemközpontú személyiségfejlesztés. Az egyik új képzésünk a gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember, ami elegendő jelentkezővel indulhat szeptemberben, ugyanilyen újdonság az alternatív pedagógiák képzés, és az óvodáskori angol-magyar két tannyelvűség.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola széles spektrumot kínál azoknak a szakembereknek, akik további képzési lehetőségeket keresnek, további megújulási lehetőségeket keresnek. Mit gondolsz, a pedagógus szakmának hol vannak azok a pontjai, ahol a megújulást kéne keresnünk közösen?
Azt gondolom, hogy a leendő pedagógusok egyik legfontosabb kompetenciája az integrált, inkluzív szemléletmód és a rugalmasság a saját személyiségét illetően, illetve a rábízott gyerekekkel kapcsolatban is. Sokféle különböző kultúrájú, fejlődésű, jellemzőjű gyerekkel kell majd foglalkozniuk, és hogy ebből a sokféleségből, hogy lehet közös értékek mentén értéket kovácsolni mindenki számára, érzelemgazdag, megbízható légkört teremteni. Erre kell felkészíteni a 21. századi pedagógusainkat.
Az inklúzió az valóban egy olyan érték, ami mindenki számára fontos és közös cél, nem csak az Európai Unióban, hanem Magyarországon is, és hát ehhez nagyon jó hallani, hogy a katolicizmus az ezek mellé, az értékek mellé áll, úgyhogy kívánok neked további sok sikert a szakműködtetéséhez, és megköszönjük a beszélgetést dr. Zóka Katalinnak, az óvodapedagógus szakszakfelelősének, aki kérdezte Elekes Györgyi. Hallgassuk meg most a Rejts most el című dalt a Hangár Együttes tolmácsolásában.
Mária Rádió.
Böjte Csaba testvért hallják.
Mária Rádió, a lélek hangja. Annyi negatív, fájdalmat okozó hang van ebbe a világban. Olyan jó tudni azt, hogy van egy olyan hang is, ahol nem bántanak, ahol vigasztalnak, bátorítanak, lelkesítenek, erőt adnak, tanítanak, szeretnek. A mi úrunk Jézus Krisztus nem osztogatott névjegykártyát, a piárosa is elég gyenge volt, de mégis több helyt magát megnevezi. Nekem nagyon tetszik, amikor Jézus arról beszél, hogy ha ő elmegy, a mennyei atya helyett egy új vigasztalót küld, a vigasztaló szent lelket. Tehát Jézus Krisztus magát vigasztalónak, bátorítónak, lelkesítőnek nevezi. És valóban úgy gondolom, hogy minket nem lehet jobbá szidni, nem lehet jobbá ijeszgetni, nem lehet jobbá félelemmel manipulálni, hanem minket csak jobbá lehetne szeretni. Jézus ezt tette, és a Mária Rádió is ezt szeretné. Ezért van ennyi pozitív hír, ezért van ennyi imádság, szentírási buzdítás Mária Rádióba. Én szívem minden melegével ajánlom kedves rádióhallgatóknak, hogy hát kapcsolják be Mária Rádiót, és hagyják, hogy ez a nyugodt, csendes, békés hang átmossa az ő lelküket, elméjüket, megtisztítsa, erővel, vidámsággal, örömmel feltöltse. Hallgassuk a Mária Rádiót.
Böjte Csaba testvért hallották.
A lélek hangja.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.